Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hozzájuk menve Jézus szólt nékik ezt mondván: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek. És ímé ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki az Isten kegyelmébe fogadtatott, az tudja, hogy minden élet az Istennek különös új teremtménye, és adja belé a saját lelkét. Úgy az első embernél volt, hogy a maga lelkét adta és úgy formálta meg, azóta is így működik, az élet nem automatikus, hanem az Istentől rendelt módon van. Mint adottságot fogadjuk el ezt az életet, és azért hálásak vagyunk Istennek, bár nem tudjuk, hogy ki lesz. Mindig szembesülnie kell az embernek azzal a klasszikus titokkal, hogy nem tudjuk, hogy egy ember mivé fejlődik. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a lelke, nem tudjuk, hogy milyen lesz a termete, nem tudjuk, milyen lesz a természete, nem tudjuk. Van, adottságként van, a lét immár adottság, hogy milyen lesz az élet minősége, azt befolyásolni tudjuk. Ezért a szülők és keresztszülőknek hoztam most egy ígét. Így hangzik: aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Ezért azt mondta nekem valaki, hogy a keresztelésnél vigyáz arra, hogy ünneprontó beszédet ne mondj. És mondtam neki, hogy sem az, amit te mondasz, sem a te személyed nem határozhatja meg, hogy Isten milyen ígét küld valahova, és amikor ígét kaptam Istentől, nem tanácskozom többet testtel és vérrel, nem szólhat bele, hogy miről kell beszélnem. Hát ezért elmondom a legkellemetlenebb dolgokat, én magam is hatszorosan vagyok apa. És a saját gyerekeimben szemlélem régi bűnös természetem tükörképét. Így beszél az Istennek az igéje a gyerekeinkről, hogy hordozzák apáiktól való hiába valóságaikat. És bár nem cselekedtek még semmi gonoszt, se jót, az Isten tudja, hogy átörökítettünk beléjük valamit, a bűn természetét. És neki pont úgy szabadításra lesz szüksége, mint neked, meg én nekem. Ugyanúgy bocsánat adó isteni szóra lesz szüksége, mint nekem és nektek. Ezért így mondja az igét, hogy aki az útra vigyáz, mármint az Isten rendelte útra vigyáz, a hit útjára vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Egyszer elmondja, hogy tegyétek tanítvánnyá, a másik elmondja, hogy hogyan. Az, hogy megkereszteljük, az az isteni rész benne. Az, hogy vizet töltünk valakinek a fejére, önmagában semmit nem jelentene. De történt valahol valami egészen más. Hogy Isten elpecsételte magának. És ennek egy külső jelét csak ez jelképezi. Hogy Isten akarta, Isten tudta, Isten előhozta, nekünk kezünkbe adta, rátok bízta, és azt mondja, hogy az enyém már úgy adom, hogy azt éld át, hogy a tiéd is. És rábízom az életet a te gondjaidra. De nem csak a testét és a földi úgynevezett gondolati szellemi fejlődését, a lelkit is. Aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az én Istenemnek szabadítását. Tudjátok, ebben a világban nem tudják, hogy Istennek van pere a gonoszsággal, a gonosznak pedig így szól az Isten, miért beszélsz rendelésemről, miért veszed szádra az én szövetségemet, hiszen gyűlöd a fenyítést, a hátad mögé veted az én parancsaimat, ha lopót látsz, mellé adod magad, ha paráznákat, akkor társalkodsz velük, a szádat gonoszságra tátod, a nyelvet csalánságot sző, leülsz fele barátodra beszél, sőt, a testvéredet is szidalmazod, ezeket teszed, és én hallgassak, megfeddelek, értsétek meg ti Istent felejtők, mert elragadlak különben menthetetlenül. Nektek nem ezt mondja, nektek azt mondja, mint a belső körhöz tartozó gyermekeinek, az útra vigyázz. Hogy az Isten rendelte Krisztusi úton tessék járni. Hogy lehet? Imádkozva. Elmondhatom nektek életem első imádságát, hogy hogy szólt az? Tamás öcsém szólt a teológián, hogy Károly, térdelj le, és beszélj az Istennel. Bementem a cőtusomba, fölnéztem a plafonra, és néztem, hogy itt egyedül vagyok. Rajtam kívül senki nincs. Próbáltam letértelni. De a térdem mellett elérte volna a követ, fölpattantam, hogy ha meg vagyok őrülve, ki előtt tértelek le. És a végén azt mondtam, hogy Isten, ha vagy, akkor az én öcsém azt mondja, hogy mindenható. Könyörülj rajtam. Így szólt az első imádságom. Aztán megrendítő módon egyszer csak válaszolt. Akkor tudtam meg, hogy beszél. Akkor tudtam meg, hogy az Isten hall, ért. És valóban odafigyel az embereknek a szavára, és meghallja kiáltásuk szavát. Tessék imádkozni érte. Hogy te, aki ajándékba adtad, te, aki gondviselő Isten vagy, segíts neki, és segíts nekünk, hogy hitben hadd neveljük föl ezt az életet, akkor azt mondod, a tiéd, és tanítványát teszed. Még édesatyánk, hogy az ajándékot tetőzve adtad, ígével és ígérettel, bizonyságtétellel, hogy a tiéd, hogy a Jézus Krisztusra keresztelt élet azt jelenti, hogy az érte meghalt Jézus Krisztus számára a bűnbocsánatot szerzett és örök életet. Segíts, Uram, betartani az ígéret és fogadásunkat, hogy megtaníthassuk a te nevedre, és bizonyságot tehessünk neki rólad. A te jó lelked vezessen bennünket. Amen. segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az én Istennek ígét, hogy hozzánk szól Péter apostolnak az első levelében, az 5. részben, a 7. verstől kezdődő ige szakaszban. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitbe. Tud vagy a világban lévő atyafiságotokon, ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Úgy megszoktuk, édesatyánk, hogy a szemünk látásában járunk, és a földi bölcsesség szerint gondolkodunk, és úgy megfeledkezünk róla, hogy folyamatosan táplálják a mi szemünket különböző látványokkal, tulajdonképpen láttatnak bennünket úgy, ahogy akarnak. És megfeledkezünk arról, hogy a mi gondolatainkat is formálják hírekkel. Olyan dolgokat tárván elénk, amin akarják, hogy gondolkozzunk. Így megrabolják a látásunkat, hogy nem azt látjuk, amit szeretnénk, és megrabolják a gondolatainkat, hogy nem arra gondolkodunk, amerre amúgy szeretnénk, vagy amerre te akarod. Arra kérünk, hogy könyörülj ma rajtunk és a te lelkeddel. Munkáld bennünk a látást és a gondolkodást te szerinted. Fölülvaló bölcsességeddel. Kérjük ezt Jézus Krisztus nevébe. Amen. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit nyeljen el, akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben. Amen. Kezdhetném úgy is, hogy vallomással tartozom nektek, hogy miért éppen arról fogok prédikálni, aminek a textusát felolvastam. De hát el is mondhatom. Egyre inkább elterjed a mai liberális gondolatú, úgynevezett keresztény gondolkodású világrészben csupán, nem másod, csak a kereszténység által meghódított területeken, az az új típusú kijelentés, hogy nincs sátán. A mai modern ember számára követelmény az, hogy ne is tartson számon ilyen lényt, hanem helyette mondják azt, hogy gonosz, vagy ahogy szeretnék mondani a felvilágosodás óta, hogy az embert saját lelke félelme tartotta kiskorúságba, és kivetítette önön indulatait, és ezzel, mint egy fölékesítette a mindenséget Istennel, sátánnal, pokollal, mennyországgal, hiszen kevés volt önön erejének kifejtéséhez, és ezért lejé kapaszkodott, keresett valahol kint, magán kívül, hogy legyen, aki megsegítse, legyen, aki el oda lehessen menekülni, és kiépítette a kereszténység ezt a különös fogalmi kört, hogy Isten hit, ördög hit, emberismeret, bűnismeret, kárhozat ismeret, És az egészet az ember lehántja magáról, akkor végre ott lesz az ember a maga teljes pompájában, isteni mi voltában, dicsőségében, hiszen minden emberi lény egy mikrovilág. Egy különleges mikrovilág, különleges belső tartalommal, lelkiséggel, látásmóddal, gondolati lehetőségekkel, cselekedeti lehetőségekkel, és ha ma valaki magát európidnak kívánja elismertetni, akkor nem használhatja azt a szót, és azt a nevet, hogy sátán. A teológia behódolt ennek a gondolatnak nagyon sok szálon, és egyre másra születnek meg azok az úgynevezett az olvasóközönség számára írt anyagok, amelyek ezt alátámasztják. Szabad kérdezni valamit? Tessék mondani, nem az az okos ellenség, aki maga nem jelenti meg magát ellenségként, azokat, akiket meg akar ölni, hanem csak a különböző eszközeit jeleníti meg. És azokkal lehet hadakozni, és ő titokban marad. Ő megfoghatatlan marad. Hát a mai világban a gonosz erők éppen így munkálkodnak, hogy az értelmi szerző háttérbe marad. Akit te meg el tudnál érni, az azért nem érdemes, hogy háborút kezdj vele, mert ugyanúgy megveszik a következőt, a következőt, a következő lelket, aki majd végrehajtja azt, amit a titokban lévő akar, és amit tervezett. Nem vettétek még észre, hogy fogalmak ellen nem lehet hadakozni? Ilyen a közjó. Ki mondja meg, hogy mi a közjó? Ki mondja meg, hogy mi az, hogy nép akarat? Ki áll a háttérbe, és kimozgatja azt, hogy mire hányan szavaznak, és mit akar a nép? Valakinek érdekébe áll valami, és egyszerűen eszköztárat talál hozzá, hogy hogyan és miképp jelenítse meg, és a bolond ember pedig azt mondja, hogy hát más is úgy gondolkodik. Nem, egy valaki gondolkodik másként, és ez egy olyan apparátussal bír, hogy rád kényszeríti a maga akaratát, eszköztára van, hogy végre is hajtsa azt, de a nevét nem fogod tudni. Hát ettől értelmes. És ezért védett. Természetes dolog, hogy egyetlen egy olyan személy van, aki elől elrejteni semmit nem lehet. Az Isten magáról ezt jelenti ki. Én előlem elrejteni semmit nem lehet. Az egész Szentírás arról beszél, hogy Isten leleplez olyan valóságokat, amiről az embernek amúgy fogalma se lenne. Nem emberi kitalációk vannak leírva a Szentírásba, hiszen arra képesített agy nincs, hogy körülírja az Istent. Mióta hadakoznak az Isten léte ellen? Ebben a Szentírásban, tessék megfigyelni, Isten csak egyszerűen közli, hogy vagyok. Ha valaki jobban ért hozzá, akkor azt mondja, hogy azzá leszek, amivé éppen lenni akarok, kinek-kinek az életébe. Ott már a vagyok nem is állítás, hanem egy elképesztő kijelentés, egy korlátlanságról, hogy ha úgy akarom, hogy valakinek életté legyek, életté leszek az életébe. De ha úgy döntöttem, hogy valakit elkároztatok, vagy megbüntetek, annak büntetésé leszek az életébe, ugyanaz a személy. Ezért én ma fogok beszélni a sátánról, a személyéről, mit mond a Szentírás róla, de igazából az Istenről fogok beszélni. Hogy ki az Isten, a Teremtő, az Alkotó, milyen káprázatos a hatalma, az ereje, mi mindenre képesített, és ezt bemutatja a Szentírásba. A Szentírás azt tanítja elsősorban, hogy az ellenség okos, mindig háttérben marad és elrejtőzve. Érdeke, hogy kilétére fény ne derüljön, a legtöbb gonosz vállalkozás azért sikeres, mert az értelmi szerző háttérben marad. A bérgyilkos, aki áldozatát megöli, csak eszköz a cél végrehajtására. Aki a fegyvert irányítja, a bombát ledobja, a rakétát kilövi. Csak eszköz. A parancsot máshol adják ki. De a parancsot kiadják. A parancs kiadó is csak eszköz annak a kezébe, aki az egészet irányítja. Az egészet irányító pedig rejtve és titokban marad. A Szentírás éppen a háttérben maradókat nevezi a sötétség fiainak, akikről nincs tudomásuk a világosság fiainak, a nappal gyermekeinek. Jézus beszél a magvetőről, hogy ő magvető, és beszél a konkolyvetőről, akinek a személye titokban marad. És eljön az ellenség, aki éjszaka konkolyt vetett a búza közé. Titokban marad. Főleg az a szándék, amelyik a konkolyt vetőt útnak indítja és ellátja a konkolyjal. Háttérbe titokban marad. A világosság gyerekei nem ismerik a sötétségnek a mélységeit. Nagyon sokszor a sötétség fiai között keresik ezért a vezért. Pedig a vezér nem ott van. A Biblia világosan azt mondja, hogy a vezér a világosság angyalának képébe van jelen. Soha ne azt gondolt, hogy valami elképesztő, sunyi, gonosz emberrel fogsz szembesülni akkor, amikor a gonoszságot tetten éred. Nem. Ő a világosság angyalának ruhájában öltözve, és meg se álmodod, hogy ő a gonoszságnak a fejedelme. Meg se álmodod. Ezért beszél Mikiás arról, hogy te az öredbe ülő előtt is vigyázz, hogy mit szólsz. Mert oly közel férkezik az ellenség a szívhez, hogy a leghűségesebb barátnak látszik. A legodaadóbb testvérként jeleníti meg magát. Világosság ruhájába öltözve, hiszen csak úgy férhet hozzád, igazán közel. Ha ellenség lenne, távol tartanád magadtól, de nem úgy jelentkezik, hanem mindig, mint jó akaró. És amikor jelentkezik, akkor előtte kitárod a szívedet. Elmondod neki titkaidat. Kiszolgáltatod magad neki azt hívén, hogy a legjobb jó dolgot cselekedted. És közben azt mondja a Szentírás, hogy a vezér, a világosság angyala képében van jelen. De mint mindennek, a sátánnak is leleplezője, Jézus Krisztus, Istennek ama szentje. A Máté 4. fejezetében a teológusok emlékeztek Jézus Krisztus megkísértésének története áll a 4. fejezetben. Ezt a részt nem szeretik. Nem szeretik többek között azért, mert két személy vív egymással ember feletti csatát a világ uralomról. Ha lebújva imádsz engem, az egész világot neked adom. Szól az ígéret tétel. Érdekes módon úgy van leírva a történés, hogy személynek van nevezve az ellenség, aki hozzáment, aki beszélt, aki érvelt, aki okoskodott, aki kínált Jézusnak, akinek ereje volt, hiszen vitte Jézust a pusztába, vitte Jézust a templom tetejére, megmutatta a föld királyságait, olyan szellemi dolgokat volt képes cselekedni, amire földi ember képtelen, hogy a gömbölyű földnek minden királyságát megmutatni, az szellemi látás kell. A földi szemhatár korlátok között lát. Mi a sátán eredete? Isten kijelentett szentírása szerint, ő mindent jónak teremtett, szellemi lényeket is jónak teremtette, szabad akarattal teremtette, az emberi lényekhez hasonlóan. A 2 Péter 2.4 azonban hírt ad arról, hogy az angyali lények közül is voltak, akik vétkeztek. Júdás levelének 6. versében pedig megtudjuk, hogy miképpen nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták lakóhelyüket. Szeretnék itt egy nagyon fontos dolgot mondani. Ki vagy te? Olyan sokszor megfogalmaztatta Isten erről a szószékről már. Az, akit az Isten szeret. Ki vagy te? akivel azt mondta, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és kiterjesztettem te rád az én irgalmasságomat. Ki vagy te, akivel azt mondta az Isten, hogy neki adott Jézus Krisztusnak, a szabadítónak, aki az életét áldozta te érted, hogy bűneidnek bocsánatát, és az Isten országába örökséget találj és nyerj. Örök életet kapván, ki vagy te, akit az Isten kegyelme véghetetlen módon megajándékozott, szeretetével és hűségével. De tessék figyelni, vissza lehet vele élni. Isten nagyon világosan elmondja, hogy az a bizonyos lény nem maradt meg az igazságban, az emberiség teremtése kezdetétől fogva pedig elkívánja venni az ember fölötti hatalmat és uralmat az Istentől, ezért keresi meg Évát, és a halálba küldi. A halálba küldi. Aztán nézd, hogy Kainnál a gyilkosságba küldi. Nyilvánvaló, hogy igazságban volt, de nem maradt meg az igazságban. A Jakab 2.19-ből kiderül, hogy az ördögök hisznek és retteknek, hiszen ismerték az Istent, és tudják, mit jelent igazságban és szentségben élni, és tudják, mit jelent igazság nélkül szentségtelenségben élni. És itt emlékeztetlek téged, hogy lelki ember vagy. A te Istentől kapott lelki érzékenységedből pontosan tudod, hogy ahányszor bűnt követsz el, a lelkedben zavar támad. A lelked megremeg, és bizonytalan félelmek lepnek meg. Mondhatják ezt lelkiismeretnek, mondhatják bárminek, a valóság az, hogy igenis van bűnérzékenység beléd rekesztve, és pontosan tudod, hogy a gonoszkodásaidkor a te lelked Isten előtt ítéletre menő dolgot cselekszik. Pontosan tudod. Ezért van, hogy amikor csendesen titokban imádkozol, akkor elmondod neki, hogy szabadíts meg Uram a gonosztól, Uram tisztíts meg engem, hogy tiszta legyek újra, és a lelked elképesztő módon fohászkodni kezd, és kiállt a szabadító Jézus személye után. Mert nyilvánvaló benned, aki az Istené vagy, hogyha nem az ő lelkének vezetés alatt élsz, a lelkedben az egyensúly megbillen. Ezt te jól tudod, és ez nem filozófia, ez nem papi ármány, hanem a lélek legegyszerűbb belső ismerete. Igazságban volt, de nem maradt meg az igazságban. A Szentírás az egyetlen hiteles forrás az Isten teremtésrendjéről, az Isten szentségéről, az Isten jóságáról, az élő Isten gazdagságáról. Beszél a sátán eredetéről. Sokan azt mondják, hogy a Biblia nem is beszél róla, de hogy is nem. Ezékiel könyvében, a 28. részben igen-igen fontos és nagyon sok ember által nem ismert dolgot ír le, az ige. Így beszél róla az Isten. Fedhetetlen életű voltál. Az Édenben voltál. Te voltál a mintakép. Tele bölcsességgel. Tökéletesen szép voltál. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján készültek. Fedhetetlen életű voltál, míg álnokság nem lett található te benned. Megteltél erőszakkal és vétkes lettél, szépségedben felfúvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet, ledobtalak a földre. Sok bűnöddel, álnokságoddal, kalmárkodásoddal meggyaláztad szent helyeidet, azért tüzet gyújtottam benned. Mit csinált az Isten benne? Tüzet gyújtott benne. Kétféle tüzet gyújt az Isten a lelkekben. Az egyiket úgy hívják, hogy emésztő tűz, a másikat úgy hívják, hogy Isten szent lelkének éltető tüze. Jut eszembe, hogy megkérdezhetem, melyik tűz ég benned? Tudjátok, a gyűlöletnek emésztő tüze van. A bosszú vágynak, a bosszú állásnak emésztő tüze van. A szeretetnek pedig gyógyító tüze van. Éltető tüze van. A szentségnek, az ünnep hozzáférhetetlenség védő tüze, menedéke. A szentségtelenségnek pedig nyughatatlanság a velejárója, mert tüzet gyújtottam benne. A gyűlölködő, nézd meg azt a féktelen energiát. Ég benne a tűz, az ítélet tüze. És így mondja Isten, hogy nincs nyugalom benne. Nyughatatlan. Így beszél, ő volt a minta minden tökéletes teremtény között. A legnagyobb méltóság hordozását kapta. Ő volt tele bölcsességgel, felruháztatott teremtő Istennek a bölcsességével. Ő volt szépségében tökéletes, a kiváló. Mit mond a természetéről? Ezékiel 28.14. Fölkent kerub voltál, én tettelek azzá. Alárendeltje az Istennek, csodálatos pozícióba. Fölkent kerub. Tudjátok, a Szentírás az angyalokat is megkülönbözteti. A kerubok magasabb rendűek. És ezek között is a felkent, a legmagasabb rendű, a kerubok között felkent voltál. Tudjuk az Ószövetségből, hogy hármas tisztségre kenték fel a felkentet. Főpapnak, prófétának és királynak. És beszél a Szentírás arról, hogy ők voltak a legközelebb, a kerubok az Isten trónjához. Ők állnak az Isten trónusa mellett, és a legközelebb közülük a fölkent kerub. Amikor még az igazságban volt, és nem Sátán volt a neve, a szétdobáló, a gyűlölő, a gyilkos, addig ő volt az, aki az Istennek fejedelme volt. Amint azon a síkon nézzük, az Isten írja, azt látjuk, hogy különleges módon a lelkek között Isten dicsőségét hirdette. Papi és királyi tisztségét betöltve beszélt az Istennek mérhetetlen szeretetéről. Mindenféle dálkő borította, mint a papot, a főpapot Mózes második könyve 28. részében. És azt mondja, de meggyaláztad szentélyeidet. Prófétai tisztére utal, hogy ebben a szentélyben Isten szavát kellett volna átvenni, és a lelki világnak továbbítani. Az Ézsaiás 14.13 pedig arról beszél, hogy Isten csillaga fölé emelem fel az én trónomat. Igen, királyi széket kapott. És innen érthető az utolsó kijelentés a tekintetben, hogy látványossága tettelek a királyok előtt. És hadd beszéljek most nektek Jézusról. Leváltatik az angyal fejedelem, a kerubok felkent fejedelme. Nem tölti be a maga tisztségét, hanem Isten ellen lázadóvá lesz. Nem hirdeti az Isten nagyságát és dicsőségét, Isten pedig elküldi a fiát. Felkeni majd hármas tisztségre, prófétává teszi, főpappá teszi, és királyok királyává teszi. De addig, amíg a kerubok fejedelme az Isten szeretetében nem tudott megmaradni tisztségében, addig Jézus magát megalázva a meg nem értés, a meggyaláztatás legmélyebb síkján betölti ezt a hármas tisztséget. Nem véletlen, hogy amint Jézus szolgálatba lép, és megkezdi földön a maga munkáját, megtalálja a Sátán, és azt mondja, ezeket neked adom, amikre ő vágyott. Amiket halálos módon megszerzett, hiszen megszerezte az ember feletti uralmat. Kivéve a testet öltött, a Jézusban testet öltött, Isten ember fölötti uralmat nem tudja megszerezni. Az ellenség tehát bölcs, intelligens, hatalmas. Magával ragadja az ég angyalainak egy harmad részét. Mégsem az ő személyével találkozol, hanem valami szolgahaddal, amelyik hatalma megszállni az ember lelkét, amelynek hatalma van, hogy gonoszságra programozza be az ember értelmét. A gonoszok pedig a gonoszságban, mondja a Szentírás, növekedni fognak. Az Isten szentjei pedig a szentségben növekednek, mert ez az ő lehetőségük. Testvér, hadd kérdezzem tőled ma itt. Befogadtad te Jézus Krisztust a te életedbe királynak, úrnak? Kopog az ajtódon, a szíved ajtaján. Azt mondja, aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Értsétek meg! Ilyen ellenséggel szembe az Atya a Fiút adta oltalmazóul. Értsd meg! Jézus Krisztusban van a menedék. Ő hatalmas arra, hogy az ördög minden munkát lerontsa benned. Ő hatalmas arra, azt mondja, hogy a töredelmes szívet meg nem utálja az Isten. Azt mondja, minden gondotokat őre áll, Jézusra vessetek, mert neki gondja van reátok. Élj vele, testvérem, élj vele, hogy minden gondodat ráveted. A bűneidet neki megvallod és elhagyod, és hívd be az életedbe Úrnak, mert meglep egy másik hatalom. Hogy is beszél a te teremtő édesatyád? Ne félj, mert megváltottalak. Én neveden szólítalak téged, te az enyém vagy. Te az enyém vagy. És én fedezem le a te hívő utadat. Én vagyok a te oltalmad. Álljatok ellene az ördögnek. Az áll előtte, közeledj az Istenhez, és közeledni fog te hozzád. És állj ellen az ördögnek, és elfut tőled. Nem te miattad, az Isten közelsége miatt. Hogy velem van az Úr, a hatalmas hős. Szedlák Tibor évekkel ezelőtt, amikor itt szolgált erről a szószékről, Jelenések könyvének egy részét magyarázta, és ott egy film részletet mondott el, néhány szóval elmondom csak, érzékeltetésül. Egy kis medve bosnak a születését mutatta a film, aztán mutatta azt, hogy hogy cseperedik, hogy növekedik, hogy kezd önállósodni, és már ilyen jó 50 kiló körüli izmosodó kis bocs, amikor egy patakon keresztül át akar menni, egy átdöntött fa törzsön. És a kép vált a túlsó oldalra, és egy kifejlett párduc a túlsó oldalon megindul a kis bocs felé. Ez sír. Egy helyben van. Nem mer hátat folytani neki, mert kiszolgáltatja magát. Próbál ágaskodni, nyitja a száját, és a képet mutatják, hogy lesunja a fejét, és kezdi becserkészni ezt a számára könnyű préda kis bocsot. És egyszer csak megtorpan, fölegyenesedik, megmerevedik, és elfordul. És a kamera visszamegy, látszik, hogy a kisbocs mögött egyszer csak megjelent a hatalmas anyamedve, két lábra ágaskodva. Érted? Közeledj Istenhez, közeledni fog hozzád. Hívd segítségül. Hívd segítségül. Meghallgat. Értsd meg, a teremtőd, az alkotód, szerelmetes édesatyád meghallgat. Soha senki nem szeretett úgy téged, mint ő. De megtanít hitben járni, hitből élni, hitnek cselekedeteit cselekedni, hiszen lelki lény vagy. Befejezem. A sátán megütközött az ígével, és vereséget szenvedett. Azt kezdte valaki, hogy Isten miért engedi a sátánt uralkodni? Miért nem vett véget azonnal a hatalmának? Mondom a Biblia válaszát. Figyelj! Ahogy Dávid Jézus Krisztus előképe, úgy Saul az első zsidó király a sátán előképe, aki megvetette a királyságot, akitől elvétetett a királyság. És van egy különös időszak. Isten már felkente Dávidot, és már az uralmat lélekben megvonta Saul királytól. De Saul király még királykodik. Mintha nem lett volna elszakasztva tőle a hatalom. És üldözi Dávidot. Egyik barlangból menekül a másik barlangba. Ő már a felkent király. De úgy néz ki, hogy még ő a gyönge, az erőtelen, az üldözhető, akitől pedig elvétetett, még mindig hatalomba van. Jézus felkent király. Ezért vitorlónak nevezi Isten a sátánt. Aki úgy cselekszik, mintha tökéletes pozíciót töltene még mindig be. Csak azt mondja a Jelenések könyve, hogy ideig és időkig adatott neki hatalom, hogy hadakozzék a szentek ellen, és még győzelmet is vehet rajtuk. Mikor pedig Jézus Krisztus megérkezik ide-vissza, akkor lesz a megütközés, ahol nyilvánvalóvá teszi, hogy a hatalom az Istené, és az ő egyszülött fiáé, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, keresztelő család. Ebben a minden hatalmat kapott Jézus nevében történt a keresztelés. Aki így indítja a tanítványokat útra, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén tegyétek tanítványa. És arra ad neked bölcsességet, hatalmat és erőt. És aki engedelmeskedik az Úr Jézusnak, nincs fölötte győztes hatalom. A testet megölhetik, de lelki lény vagyok. Aki lélek szerint értek, járok, gondolkozom és cselekszem. Lélek szerint. Isten áldjon meg téged. Ne rémüldözz semmi földi történéstől. Ne lázadozz, bármi történik körülötted, vagy ellened. Maradj meg hűségben a te megváltó Jézus Krisztusod mellett, és én hiszem, hogy a dicsőségét felragyogtatja te rajtad. Nem földi léptékű módon, hanem ahogy ő adja, isteni módon. Te ne félj, csak higgy. Imádkozzunk. Köszönöm, hogy azt mondtad, Uram, ott a 147. Zsoltárnak a végén, hogy a fieidnek megjelented a titkokat, és nem teszel így az egyebekkel. Ezért nem csodálkozunk, föl se vagyunk háborodva, hanem nagyon is megértjük a törekvéseiket. Osztály részük itt van. Ennyi. Aztán pedig az ítélet. Milyen véghetetlen kegyelem, Uram, hogy a mi életünket a magadénak mondod, és bár itt a földi életben, a te gondviselésedben járunk már, az osztályrészünk kies helyre esett, hiszen részünk a veled való közösség, a bonthatatlan szövetség és a szent fiúság. Köszönjük, hogy ebben részeltettél minket. Hadd köszönjük meg, hogy ebben a világban nyomorúságunk van a te nevedért. Ó, bárcsak a te nevedért lenne minden nyomorúságunk, és ne a magunk butasága, bolondsága és esztelensége kéne, hogy megfenyítsen minket. Kérünk tehát, édesatyánk, Jézus Krisztus nevébe, tégy szentekké, tégy bölcsekké ő általa. Hadd hozzam eléd, Uram, a gyászoló családokat. Könyörülj rajtuk. Szembesülni azzal, hogy a test porrá lesz. Szembesülni azzal, hogy akit szerettem, akinek láttam az arcát, aki érintett, megsimogatott, szeretett, beszélt, csak porr. És keresem, hol a lélek, hol a személyiség. De jöjj, megválaszolod. Boldogok azok, akik az Úrban halnak meg, mert követik őket a cselekedeteik, és benned nyugalmat találnak. Elítélem a betegeinket. Könyörülj rajtuk. Uram, a betegségnek egy különös tünete a türelmetlenség. A kiszolgáltatottság miatti félelem. Könyörülj rajtuk. Valóságos Isten, valóságos jelenléteddel vigasztald meg őket. Kezedbe bízzuk őket, mint az egyetlen gyógyítóra. Könyörülj rajtuk. És hozzuk a magunk életét is te eléd, hogy jöjj, Úr Jézus, és védj lakozást a mi szívünkben. A te igéd és lelked által.
Thank you.
tudom a te dolgaidat, hogy ahol te laksz, a sátánnak királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadod meg. Semmit ne félj azut, amiket szenvedned kell, ímé a sátán egy néhányat ti küzletek tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz nyomorúságotok. De te légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Titeket a sátán, hogy megrostáljon. De én imádkoztam, te érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.